Miért nem találunk utat egymáshoz? Lehetséges-e, ha nem is a legkisebb közös többszörös, de legalább egy közös nevező megtalálása? Az előadás során először okokat, miérteket, aztán megoldásokat keresünk. Kommunikációs hidak felépítésébe vágunk, amelyek során végre érthetőbb lesz a másik fél, és kicsit mi magunk is. Miért nem értjük egymást? Közös nevezők nyomában. Limpár Imre előadása.
Legyetek üdvözölve! Szürreális, ezt mondom itt a kollégáknak. Ugye, miről van szó? Ez a 48. előadás felé tartunk, 6. évad, 6. rész, és hát úgy megszoktuk ezt a Mária Terézia terem hangulatát ott a Gólyavárban a maga 400-500 főjével, és hogy csak hogy itt élő egyenesben mi történik, ül az operatőr kolléga ott egy széken, és ül a szervező kolléga egy másik széken. Itt előttem van egy óra, hogy el ne tévesszem majd itt a mettől meddiget, meg itt vagyok én, és így ennyi, slussz. És itt kéne teremteni egy olyan hangulatot pszichésen, olyan lendülettel, stb., amit ugye szoktunk a nagy teremben. Innen szép nyerni. Kicsit sztorizzunk, mert hát mégis backstage, ahogy ugye ez rendszerint előfordul az előadásokon. Még azt se tudom, hova nézzek. Tehát most akkor neked mondjam, vagy bele, majd váltogatok. Szóval még adaptálódni kell. Egyébként Darwin mondta, hogy nem a legerősebb és a legokosabb él túl, hanem aki legfogékonyabb a változásra, aki leginkább alkalmazkodni tud. Ennél nagyobb apropót most nem tudok hirtelen kötni itt a járvány idején. Ami viszont fontos, hogy van nekünk egy címünk, ugye a Miért nem értjük egymást, közös nevezők nyomában. Ezt a címet valamikor november végén ötöltük ki a szervezőkkel. Ki gondolta volna, hogy ide jutunk? Az az igazság, hogy bizonyos szempontból ez egy teli találat. Kínálkozni egy olcsó verzió, hogy én letolom az eredeti blokkjaimat, ami mondjuk úgy a fejembe volt még egy hónappal ezelőtt, 3-4 héttel ezelőtt, hogy na jó, hát akkor beszéljünk kicsit a férfinői nemértésről, beszéljünk a főnök beosztott viszonyról, szóval egy ilyen tisztes pszichológusi metodikával. De hát itt van a járvány, úgyhogy valami aktualitást azt gondolom, hogy muszáj, hogy beleillenők vinni ebbe az egész történetbe. De kezdjük picit távolabbról. Mégpedig onnan, hogy vagy most? Megőrült-e a környezeted? Megőrülés előtt van a környezeted, vagy teljesen szkeptikus a környezeted, esetleg ilyen apatikus nyugalommal ül a környezeted, lesi a Skype hívásokat, lesi a telefonokat. Hogy vagy most, hogyha szétnézel a kisebb-nagyobb ismerősi körödben? Ki hogy reagál erre a drasztikus ingerre, hogy egyre inkább szűkülnek a lehetőségek egy olyan mozgástérben, ami miről szól a 21. században, ugye a hajszoltság évszázadában vagyunk, inger, 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 egyszer csak hopp, semmi. Tessék hazamenni, és legyél otthon, maradj otthon. Szóval hogy reagálsz erre? Régi motorosok, akik az előadás sorozaton gyakran jöttök és jártok, tudjátok, hogy van ilyen mániám, hogy ez a van pohár. Tehát, hogy félig üres vagy félig tele, tehát ugye itt a kis bögrém, amiből megittam a kávémat, de hogy most akkor ez félig üres vagy félig teli. A lehetőség mit mond erre? Amíg ti ezen vitatkoztok, ugye egészség, és én megiszom. Az abszolút optimizmus viszont azt mondja, hogy van pohár. És erről nem szabad elfeledkezni, hogy például ebben az esetben, ebben a helyzetben, amiben most vagyunk, mit jelent ez a van pohár szemlélet? Ezzel nem azt mondom, hogy öntsünk nyakon mindenkit mézes, szirupos ömlengéssel, és hát ez csodálatos, nézzük a jó oldalát, mert rengeteg pillanatban nem lehet a jó oldalát nézni, mert a rossz, az rossz, ez csúnyán is lehetne mondani, csak most mégis kamera felvétel van, nem élő egyenesben, hogy ott az előadáson szoktuk. Szóval, ami rossz, az rossz. Na igen ám, de mondjuk van egy anekdóta a Buddháról, én ezt a Popper Péter nyomán ismerem, ahogy ő mesélte nekünk annó, hogy a buddhista gyakorlatban van ilyen feladat, hogy rothadó állattetemeket kell nézni. És azon tűnődni, hogy hat ez a pszichére, hogy hat ez ránk, és így tovább. És akkor a tanítványok nézik ezt a rothadó állattetemet, és elborzadnak, hogy így, hogy mennyire undorító, milyen szagok vannak, és így tovább. És mondja a buddha, amit mondtok, az mind igaz. De láttátok, milyen szép fehér a foga? Na ez lenne a van pohár szemlélet. Tehát nagy kérdés, hogy amiben most vagyunk, hogy oké, hogy krízis, persze, csak mi lesz majd egy előbbre mutató lehetőség, vagy egy kihívás teli. Ha kihívásnak tudjuk felfogni, akkor még a házi karantén is könnyebben megy, mint ha azt mondjuk, hogy apokaliptikus világhangulat. Aztán legyek rosszmájú, rögtön itt lerántani a rögvalóságba ezt a sztorit. Karácsonykor ugye sokszor már 2-3 nap elég arra, hogy ledobja az agyunk a biztosítékot, hogy elég a rokonokból, elég a családból, meneküljünk vissza a munkába, a szociális hálóba, a rendezvényekre, az ide-oda-amoda. Most pedig könnyen lehet, hogy hetekre össze leszünk zárva a hozzátartozókkal. Tehát itt van egy olyan kérdés, hogy oké, hogy a koronavírus veszélyes, igen, de ez az összezárás is azért okozhat nem egy distresszes hangulatot. De tehát nagy kérdés, hogy amikor az a fő címünk, hogy miért nem értjük egymást, akkor figyelünk-e arra, hogy mondjuk 40, 50, 60, 70 négyzetméteren hogy reagálunk mi pszichésen, és mennyire beszélünk majd el egymás mellett, alatt, fölött, hogy épp mi is történik most velünk. Mert ez egy unikális helyzet, nem volt ilyen. Hát bizonyos családokban gyakorlatilag szökő évente, vagy minden hétvégén látjuk egymást. Na igen ám, de hát aztán most meg nyakló nélkül ott leszünk egymáson. És ez nem lesz egy egyszerű pszichés dolog. A rossz hírek pedig azt mondják, hogy ez akár még hosszabb ideig is elhúzódhat. Tehát egy más berendezkedésre van például szükség. Aztán itt van még egy érdekesség, hogy mindenki nagyon okos, és mindenki megmondja a világnak, hogy mit kell csinálni. Tehát, hogy pedig Tolsztoj már megírta annak idején, hogy mindenki a világot akarja megváltoztatni, senki sem önmagát. Ugye? Tehát, hogy a kérdés az, hogy mi mit tehetünk, és még mindig maradok a főcímnél. Tudjátok ezt rólam, én van egy ilyen szörnyű szokásom, hogy én a címről szeretek beszélni. Ezt nem minden előadó tartja, de én továbbra is maradnék ennél, hogy miért nem értjük egymást. Jöjjenek a pszichológusi asszociációk. Tehát amikor véglegesült a cím, akkor így ezeket dobta ki a saját belső szakmai tudattalanom, ha van ilyen, hogy hát mert magunkat sem értjük. Tehát kérdés az, hogy én értem-e önmagamat, te érted-e saját magadat, talán ezzel kellene kezdeni. Második asszociáció, hogy hát nem ismerjük a másikat. Tehát, hogy szeretném én őt érteni, de hát talán meg kéne őt ismerni. És akkor bejön egy probléma, hogy amikor ebben a járványügyi helyzetben különösen izgalmas, amikor nagyon sokan tolják a demagóg szövegeiket. És itt már széles a spektrum, tehát a spektrum egyik vége az összeesküvés elméletek, a másik vége pedig, hát ez nem kell ezt komolyan venni és egyebek, tehát teljes tárházat látunk, és ha ezt demagóg módon tolják, akkor ott mi lesz? Bárki, aki érzékeny, nyílik a bicska zsebébe, hogy te egy mekkora egy vadparaszt vagy, már bocsánat, hogy mondhatsz ilyet, akármelyik szélsőséget is képviseled, vagy akár lehet, hogy középpen vagy. De miről beszélek? Arról, hogy ahhoz, hogy értsük egymást, fontos, hogy a szempontváltás készséggel, képességével éljünk. Mit jelent ez? A másik milyen lélektani állapotban van. Tehát az egyet nem értés, és a másiknak a nem értése, és az elbeszélés egymás mellett ott is kezdődik, hogy valójában nem tudom, hogy a másik pszichésen hogy van. De ezt meg sem kérdezem, mit mondok ezzel, hogy van, aki a racionalitás fellegvárában ül. Mondjuk tegyük föl mérnök. Tegyük föl még ért is ahhoz, mert mondjuk biomérnök, ami épp zajlik. És őt nem durrantja be a lélektani krízis. De a környezetének a nagy része pedig már krízisben van, pánikol. És akkor ő racionális, okos felnőttből értetlenkedik, hogy lehet így viselkedni. És már nem értjük egymást. Persze, racionálisan nem lehet érteni, hogy miért kell venni 456 ezer guriga WC-papírt. De egyébként ezt pontosan lehet érteni, ha szempontváltással ott vagyunk, hogy hát a másik, ki némi empátia, hogy a másik épp krízisben van, és kapaszkodik a biztosba, ami bármilyen profán, a WC-papír az egy megfogható konstruktum, és ráadásul még nem is jár le a szavatossága, tehát érthető, hogy valamibe csak kell kapaszkodni ilyen bizonytalan időkben. Tehát a másik pszichés státusza milyen? Ezt érdemes föltennünk, ezt a kérdést. A következő az, hogy itt most értelmi vagy érzelmi puzzle-t akarok kirakni, mikor a egymás értéséről vagy nem értéséről beszélek. Hogy én lehet, hogy megértem azt, hogy te hogy vagy, racionálisan, de nem biztos, hogy ez azt jelenti, hogy érzelmileg híd keletkezik közöttünk. Mondok profánul egy példát. Nagyon könnyű megbántani a másikat. Jaj, te teleraktad a fagyódat? Tényleg ilyen szerencsétlen vagy? Jaj, már... Mert ez kibudja mondjuk belőled. A másiknak ez meg nagyon mélyre megy. Mert ő mondjuk más megküzdési mintákat hoz otthonról, máshogy látja az életet, és ez teljesen rendben van. De nálam már mondjuk zakatol a krízis, vagy csak éppen olyan családban jön, hogy a felhalmozási drive, késztetés az rendben van, és zöld utat kap ilyenkor. Csak ez a krízis el fog múlni. A krízisekben tudjátok, az a jó, hogy el fognak múlni. Benne van, szörnyű, benne vagyunk, szörnyű, hogy ott van, de azért ez elmúlik, hogy mikor azt nem tudjuk, de el fog múlni. Nem tudhatjuk azt, hogy ezek a mélyrement ütések mit okoznak az emberi kapcsolatokban. Talán ismeritek páran azt a kis példát, hogy fogj egy tányért, dobd le a betonra, összetörik, söpörd össze, ragazd meg, kér tőle bocsánatot. Na, ugyanolyan a tányér? Ugyanaz a tányér, de valahogy mégsem. Pedig én bocsánatot kértem, nem kell mindent úgy túllihegni, na. De már miért nem értjük egymást? Hát ezért. Többek között például ezért. De menjünk kicsit didaktikusabban. Tekintsük az eddigit mondjuk egy ilyen felkonfnak a témához. Fogalmakon mit értünk? Tehát, hogy sokszor már a fogalmi definíció sem stimmel, és aztán persze, hogy nem értjük egymást. Mondok frázisokat. Kinek nem fontos a család fogalma? Ugye? Család mindenek felett. Mindenki hisz benne, mindenki tudja. Csak ilyenkor szokott visszakérdezni a gonosz szemét pszichológus, melyik család? A mikrocsalád vagy a makrocsalád? Mert ugye makrocsaládnál a családi fogalom része az első unokatesó, a nagynéni, nagybácsi, a nem tudom, az x-edik rokon. Mikrocsalád felfogásnál pedig feleség, férj, meg a gyerekek. Slussz! Adott esetben még a nagyszülők sincsenek benne. És akkor fogjon össze a család, de melyik? A makrocsalád vagy a mikrocsalád? És ha ezt nem tisztázzuk, családok néha nem tisztázzák ezt, akkor olyan jól el tudunk beszélni, hogy krízisek idején fogjunk össze, mi összefogunk, csak nem ugyanazt értünk családon. Ugyanez, kicsit menjünk elinflált szavak felé, hogy a mániám a siker szó, a siker el van inflálva, mindenki mondja, hogy így siker, úgy siker, amúgy siker. Oké, de mit jelent az, hogy siker? És ha ezt nem tisztázzuk, hogy neked a siker definíciód mi, és nekem a siker definíciód mi, úgy el tudunk beszélni egymással, hogy ihaj. Menjünk tovább. Még egy elinflált frázis, a boldogság. Na tessék mondani, az mit jelent, hogy boldogság? Tehát, hogy adjunk már egy definíciót, legalább mi mikroközösség, akik egymás mellett élünk, hogyha valakivel összeházasodsz, akkor tisztázzátok már a boldogító igen előtt, hogy egyébként a boldogság fogalmad neked mi édes, nehogy 10 év múlva derüljön ki, hogy húha, hát félrementünk, talán az elején kellett volna gondolkodni, és ezek nem bonyolult dolgok. Vagy ott van mondjuk a szeretet. Tehát, hogy milyen ilyen laza, de mégis pontos szeretet definíciót adunk. Nekem a szeretetre a legpontosabb definíció annak a kislánynak az esete, aki 5 éves, és beszélget a nővérével, aki pár évvel idősebb, és megkérdezi tőle, hogy te mi az, hogy szeretet? Mire a nővére azt mondja, tudod, a szeretet az úgy van, hogy én tudom, hogy te minden nap a táskámból kiveszed a csokit, és én mégis minden nap ugyanoda rakom. Tehát valami ezt jelenti a szeretet. Ebben a definíciós, nem tankönyvi értelemben. Tehát vannak fogalmaink, megadom-e a saját magam terminus technikusát erre, és akkor juthatunk előbbre. Ha nyitsz egy új munkahelyen, ha bekerülsz egy új családba, hogyha megismersz egy fontos személyt, egy új baráti közösséget, és jönnek szófordulatok, frázisok. Nem biztos, hogy tudjuk, hogy egyébként ők tényleg mit értenek alatta. Néha egy visszakérdés csak. Micsoda visszakérdezni ilyen evidenciákra? Hát még hülyének néznek. Igen, csak amúgy meg elbeszélünk egymás mellett. Kettő rövid, kis színes praktika. Hogyha majd visszatérünk a home office-ból a rendes munkai légkörbe, és jönnek újra az időrabló, meeting, tárgyalás, értekezlet, megbeszélés, akkor a főnökként meg lehet azt tenni, beosztottként is egyébként, hogy röviden összefoglalni a meeting, tárgyalás, értekezlet, megbeszélés végén, hogy miről is beszéltünk az imént. Tehát vagy mikor főnökként visszajelzést adsz egy beosztottnak, akár pro, akár kontra, a teljesítményértékelésen, mert azt tudjuk ugye nagyon fontos, és ne egy nagy monológ legyen, hogy én most elmondtam, hogy te milyen vagy, slussz, hanem ebben a pillanatban, a legvégén zárjam azzal, hogy kedves Gusztáv, most foglald össze a visszajelzésem lényegét és érdemét. És ha még nagyon jó lenne az is, hogy hatott mindez rád? Tovább megyek, tehát egy miért nem értjük egymást következő nagy pontja lehetne, nem tudom, római kettes pont, így a fogalmak után, hogy az érzéseket nem visszük bele a beszélgetést és a diskurzusnak a terébe. Mondok egy példát. Én most mondhatnám azt, hogy hát olyan furin vagyok, tudjátok? Mert hogy itt várnám a több száz tekintetet, ahogy szoktuk, mert mégis úgy előadás az előadást, itt ülünk egy csendes terembe, 6 szem közt, plusz ugye a hetedik a kamera, furin vagyok, ez érdekes helyzet, meg hát nem is tudom, olyan meglepő. Mondtam ezzel bármit is? Semmit. Csak jártattam a szám. Mondhatnám az igazat. Csúnyán mondanám, de úgy azért nem illik. Meglehetősen feszélyezve vagyok. Hát én egy normál előadáson ugye pár kilométert legyalogolok, néha futok, jövök ide-oda, fölpattanok székekre, de most ez egy statikus állapot. Na most, tehát feszélyez, frusztráló helyzet. Az az igazság, hogy félek is, hogy ti nem tudjátok, mert ugye ez egy vágott konstruktum. De előbb már volt egy baki. Egy előadásban a bakit kimaszatolod. Jaj, de ezt most nem is illik elmondani, hogy baki. Pedig hát ez is az életünknek ugye a része. És a baki hogy hatott rám? Megakadtam, kicsit lefagytam, eljel Imre, ennyi több száz előadás után most már nem illenék. De hát én úgy tudom, hogy emberek vagyunk. Na, mit demonstráltam ezzel? Hogy az igazi érzéseket kimondani, hogy ez most kutya nehéz, ez most úgy tudnék gyöngyözni homlokból, és így tovább, és így tovább. Magyarán a beszélgetés terébe beviszem az érzéseimet. Miért jó, ha beviszem az érzéseimet? Mert az érzésekkel nem lehet vitatkozni. A kognitív, a ráció tartalmával lehet, és ha a másik dominánsabb, és még jó esze is van, le tud söpörni az érveivel. De én azt mondom, hogy ez a helyzet engem frusztrál, ezt se ti, se a jelenlévő kollégák nem tudják megcáfolni, mert engem frusztrál. Én ezt érzem, és hányszor látjuk azt, hogy akár magánéleti, akár munkaerőpiaci szituációban nem merjük belevinni ezeket az érzéseket. Érdemes lenne, bizony-bizony érdemes lenne. Persze okoznánk néha pupillatágulatot, mert hát erre nincs normánk. Általában ez úgy nem illik, meg úgy kellemetlen. Most miért tolod rám? Lehet, hogy a másik úgy érzi, hogy rátolom. Most én rátok toltam azt, hogy én most frusztrált vagyok ebben a helyzetben? Jó kérdés. Majd ti eldöntitek. De hogy mondjuk asszertív jogunk kimondani, hogy itt és most mit érzünk, ezzel talán nem lehet vitatkozni. Úgyhogy az érzések körül megy a maszatolás. Következő pont, mondjuk hármas pont, idegen szavak mögé bújás. Eztnek kétféle módja van, hogy a meetingen lebriefeljük a következő riportnak a Q3 balanszát. Tehát, hogy ugye főleg az angol szavak jönnek be, és akkor az adott szubkultúra, értsd a cég szervezeti kultúrája, normája, főleg a nemzetközi bekötésű cégeknél, mindenki érti. De az ilyen mondatokat a környezetünk már nem ért. És most ez nem lehetne az a frázis, hogy a magyar nyelv védelmében és nem kéne. Nem ezt mondom, az egy külön előadás, és nem én fogom tartani. De a lényeg mi? Hogy mégiscsak falakat építünk. Én mindig somolygok, mikor van egy-két mérnök, meg közgazdász cimborám, összeülünk, de hát ugye elérhetőnek kell lenni, mert a gyártósor megy, és nekik mondjuk reagálni kell, hogy valamire. És én hallom, hogy ők magyarul beszélnek, de nem tudnám visszaadni, hogy tulajdonképpen miről. És ez már egy távolságot szül. A másik ilyen pedig, mikor a minden szakmának megvan a szakzsargonja. Én most megpróbálnék átváltani pszichológusi nyelvre a demonstráció jegyében. Képzeljük azt el, hogy van két opponens fél. Ők leülnek egy tárgyalásra, és az egyik egy olyan tárgyalási stratégiát választ, hogy a másikat óhatatlanul egy dependens pozícióba nyomja, amivel ő inherens módon nem érti az elhangzottakat, így csak defenzív stratégiát tud választani, hiszen valójában még aktiváltuk is a kisebb rendőrségi komplexusát, és emiatt egy szubmisszív attitűd lesz rajta úrrá. Ebből fakad, hogy egy olyan prognózist tudunk mondani a tárgyalásra, hogy egyértelműen a kezdeményező domináns fél stratégiája fog győzni. Mondjuk. Tehát most így átváltottam ilyen mesterkél terminológiákra, és mondjuk egy átlag ember ennek a felét úgy érti meg, hogy miről gagyarászik, hogy hogy is vált. Na ezért utáljuk a pszichológusokat, ugye? De ezt lehetne egyszerűbben is mondani. Csak kérdés, hogy miért választjuk azt, hogy a szakzsargon mögé bújjunk. És ezt érdemes megfigyelni, hogy kik csinálják, és miért csinálják, és hogy csinálják. Tudnám mondani egyszerűbben is, és mégsem teszi. Egy újságíró mondta nekem egyszer, nagyon megmaradt, ez így ilyen beégős mondat, hogy ha egy ember 23 szóval fejezi ki azt, amit 3 szóval is kifejezhetne, az ember más emberi aljasságokra is képes. Ugye? Ez is benne van. És van még ennek egy ilyen kvinteszenciája, amikor szakzsargon, és előveszi a szakértői hangot. Tehát, hogyha megnéztek egy bármilyen tévériportot, ott a szakértő, a fontos ember, és a szakértői hang, ez hátulról kicsit garat felől képzett, mint én most, tehát ezt az előadást valójában így kellene tartanom, és nagyon fontos, így még így ez a magabiztosság nonverbális kommunikációja, és tudják, kedves kollégák, természetesen akkor végig magáznám önöket, mert így ez a hitelesség, és ide, és ti eret vágtok otthon, egyébként meg ez nap, mint nap dívik, tehát valami borzadály. De hát ez megy, nem? Tehát ez így félelmetes, és akkor garantált, hogy nem értjük a másikat. Na most, tehát fogalmak nem összeillése, ott van az érzelmekkel való maszatolás, és még az idegen szavak tárháza, gyakorlatilag épp csak felpattintottuk a mai előadás témát, és így, úristen, hát itt csoda, hogyha megértjük egymást, úgy mindennek tetejébe. Tehát ez is benne van. És most hozom vissza valójában 4-es pontként azt, hogy ezek után, amire utaltam itt a járvány kapcsán, hogy a másik milyen állapotban van. Hogy én rá tudok-e hangolódni az ő hogy létére, hogy egy picit hogy ül, mit fejez ki az a testtartás, ahogy nonverbálisan itt ülnek a kollégák, hogy mit veszek le róluk, és akkor, hogy vajon ez számít-e abban, ahogy én fogom mondani a következő mondataimat. Jobb esetben számít, ezt bele kell építeni. Rosszabb esetben mit teszek? Mint az az autoriter főnök, amit leszarom a kollégákat, tolom nekik, amit én, mert a munka legyen elvégezve, nem? Egyéni szociális probléma, hogy ti most hogy vagytok, vagy hogy nem vagytok, mert teljesítmény van, gyerekek. Ez a lényeg, ez a felvétel legyen kész, és akkor struszpassz. És már elbeszélünk, megint csak egymás mellett. Amit itt szintén érdemes lenne megemlíteni, ez mondjuk 5-ös pont. Tudunk-e váltani? Ez a nagy kérdés. Készültem. Van itt egy csokoládé. És gondoltam, hogy mivel annyira adja magát, hogy miért nem értjük egymást, ez egy kicsit ilyen konfliktuskezelési, kicsit ilyen kommunikációs történet, hogy a sok tréninget, workshopot, divatosan workshop, ugye már nem tréning, már workshop van. Szóval sok tanfolyamot, képzést viszek, és vannak nagyon jó gyakorlatok. És egy kis színes. a csokis vagy cukros gyakorlat, én így hívom, most csokival tudjuk ezt szemléltetni. Képzeljétek azt el, hogy öten vagyunk a teremben. Nem öten, hatan. Plusz én. Azt mondom, hogy három ember álljon föl. Fáradjatok ki. Három ember bennmarad. Képzeld el, hogy az egyik vagy. Kaptok tőlem egy-egy csokit, majd cukrot. És az instrukció a következő. A többiek be fognak jönni, választanak, tehát úgymond ilyen, hát, ilyen jó magyarosan, akit dob a gép, tudod, tehát, hogy valamit ki kell bírni. Szóval valaki leül oda melléd, és neked 5 percig egy feladatod van, ezt a csokit semmi szín alatt nem adhatod oda annak, aki a párod lesz. Most jön a csavar rész. Én kimegyek, és a három kinti embernek azt mondom, hogy nálatok bent van egy csoki vagy cukor. 5 percetek van, ti választhattok, tehát már van egy ilyen aktivitás felhívás, formálhatod a sorsot, kedves Gerzson, bemész és lecsaphasz valakire, odamész, és 5 percen belül bármi áron szerezd meg azt a csokit. Lábjegyzet, mentőt, rendőrt nem akarok hívni. Az élet megtanított, hogy ezt muszáj beletennem, mert egyszer belefutottunk egy nagyon súlyos karmolási jelenetbe. Egy hölgy nagyon komolyan vette a bármi áront, és a fiatalembernél nem aratott osztatlan sikert ez a gyakorlat, úgyhogy ezért hozzáteszem ezt a mentőt, rendőrt, nem akarok hívni passzust. Na képzeld el, hogy vagy bent vagy, vagy kint, mit tennél? Mi lenne a saját stratégiád? Ugye most lehetne ilyen nagy elméleteket mondani, hogy tudjátok, miért nem, szakértői hangon természetesen, miért nem értjük egymást? Johnson és McKinsey 96-ban azt az elméletet állította fel, hogy hagyjuk Johnsont és McKinsey-t, itt van ez a cukros csokis feladat. 5 perced van, A vagy B variánsat, hogy oldod meg? Statisztikai lapon mondom, védekezni ebben az esetben jóval könnyebb. De meglepődnétek, hogy azért tisztes ilyen 10-20, akár 30%-ban is sikerrel járhatnak a, úgymond az ostromlók, akik meg akarják szerezni a csokit és vagy cukrot. Mi lenne a stratégiád? És azért kotyogok itt kicsit hosszabban, hogy amíg ezt hallgatod, így rögtön bejöhetnek a gondolati asszociatív tartalmak, hogy hú, tényleg akkor érzelmi manipuláció. Ugye, elnézést a sztereotípiáért, mondjuk ebben nők ügyesebbek néha, hogy mióta ismerjük egymást, kedves Károly? 8 éve, ugye? Hát, és te tényleg olyan dög vagy, hogy kockáztatod a baráti kapcsolatunkat egy ilyen vacak csoki miatt? Hát most igazán nekem adhatnád. És a Károly olyan típus, hogy ellágyul emiatt, mert hát azért így tolják neki a bűntudatkeltést, könnyen lehet, hogy a csoki átadásra kerül. Van a mérnök, racionális férfi karakter, ő leül, persze előtte kiválasztja az áldozatot, gyengébbnek tűnik, evolúciósan oda leül mellé, hogy ott az áldozat, és ő tulajdonképpen levezeti logikailag, hogy az miért a legjobb opció és logikus, hogy te nekem adod azt a csokoládét. A kérdés az, hogy mennyire volt jó szemmértéke, hogy tényleg az áldozat beadja a derekát, úgymond. És aztán van még a harmadik opció egyébként, ami nem is az érzelmi, nem is a gondolati, hanem a viselkedés. És mondjuk példaként csere. Ugye van ez a mondás, hogy van az a pénz. De most képzeld el, ott ülsz, hogy nyilván, tehát Imre nem tart nyilvános lincselést a tréning alatt, hogyha megszeged, és mégiscsak elgyengülsz, és odaadod. És ott van a kezedben a csoki. És a másik bejön, és azt mondja, hogy itt és most, itt egy 1000-es. Itt és most, itt egy 5000-es. És mondhatod, á, biztos csak viccel, de hogyha ott tényleg, hú, előveszi, és hűha. Aztán voltak ám nagyon elmés kreatív megoldások. Egy férfi ember egyszer rögtön odaadta a hölgynek, aki egy, bocsánat, így kell ezt mondani, egy cici villantást ígért be a csokoládéért, vagy cukorért cserébe. Az már egy legenda, hogy ez létrejött, vagy nem jött létre, ez nem érdekes, de pusztán ennek az ígérete, mint egy cselekvéses ígéret, már, hát akkor ezt ugye, mert mit veszíthetek egy cukrot, de hogyha még láthatja is, ami, na, értitek. Tehát, hogy Három stratégia. Érzelmi, gondolati, racionális és a cselekvéses. Hova tartozom, és ahogy neveltek minket, ahogy szocializálódtunk, ahogy van egy alapbekötésünk, ez ilyen helyzetekben mindig dominál. És a domináns viselkedés reflexzerűen előjön. Mi történik emiatt? Toljuk ezt. Hát én ebbe vagyok komfortos. És a megoldás sokszor abban keresendő, hogy tudok-e váltani. Ugye ezt hoztam be ennél a pontnál, tudok-e váltani. Én zörgethetem a racionalitás ajtaját, mondjuk egy nőnél, férfiként. Az úgy logikus, hogy nekem add a csokit, és nem veszem észre, hogyha csak egy picit tudnék én váltani a saját belső protokollom, sémám, szkriptem szerint, és pont, hogy elmegyek érzelmek világába, az lesz a nyitott kapuja. Az lesz a nyitott kapuja. És ugye ez csak egy csoki vagy egy cukor. A kérdés az, hogy a komplex folyamatokban, mikor megint csak sztereotíp kép, főnök nem érti a beosztottat, anyós nem érti a menyét, és így tovább. Hát, tehát az ilyen komplex folyamatoknál, no, nehogy elbeszélünk egymás mellett, és toljuk azt, ami egyébként a másiknak zárt kapuja. Tehát érdemes megállni, mit csináltam eddig, kiértékelni, és változtatni. Mert ugye könnyebb azt mondani, de hát miért én változtassak? Változtasson a másik, de akkor az eredmény is ugyanaz lesz, mondjuk ebben a főnök beosztott viszonyban, amit eddig kaptam. Belevinni valami kis üde színfoltot. Én ezeken az előadásokon ugye mindig elmondom a mottómat, ma is így van, hogy abban hiszek, hogy mindig van másik út. Mindig tehetünk mást, mint eddig tettünk, ezért lehetséges a változás. Tehát, hogy egy apró variációt beleteszek, és könnyen lehet, hogy más eredményt kapok. Úgyhogy a cukros gyakorlat igazándiból egy aranybánya, mert szó szerint 5 perc alatt kiderül, hogy ki kicsoda. És arról még nokdacu nem beszéltünk, hogy a térnél van-e jogom operálni, tehát hogy a székek például fixek-e. Miért nem értjük egymást? Most behozok egy széket, tehát ott ül a másik velem szembe, ugye? Teljes mértékben. De hát a szék így van. Nem változtatunk a közegen. Ha én ennyire szemközt helyezkedek a másikkal, abból valószínűleg nem értés lesz a vége. Ha most ide valaki beülne, és én azt szeretném, hogy közöttünk létrejöjjön egy híd, egy érzelmi híd, akkor egyrészt ez biztos, hogy eltenném a kezemből a sorvezetőmet, és könnyen lehet, hogy a széket, hát nyilván nem az övét, mert ő mondjuk rajta ül, de a magamét más fok beállítással hoznám ezt elő. Magyarán egy olyan nonverbális teret hozok létre, hogy az egymás megértése könnyebben menjen. Én nem azt mondom, hogy ez a Szent Grál, ezek csak apró kis nüanszok, de igenis számítanak. Hogyha én a másikat meg akarom nyitni egy beszélgetés során, akkor sokkal inkább azt látjátok rajtam, hogy nyitott tenyérrel felfelé fogok beszélni. Hogyha én meg akarlak győzni benneteket, hogy az úgy van, akkor én leteszem a dolgokat az asztalra, és látjátok, még a hangommal is alátámasztom, mert kérdés, hogy a meggyőzés a lényeg, vagy pedig a nyitás, és hogy egy érzelmi híd keletkezzen gyakorlatilag közöttünk. Tehát ezek mind-mind fontos és lényegi kérdések. Következő pont lehetne, hogy hagyjuk-e a másikat végigmondani a mondandóján? Hát nem. Persze ez életszerű, mert hát attól kommunikáció, hogy de nekem most ez eszembe jutott, bocsi, most szavad ne feledd, most megakasztalak, és akkor... És azt veszi észre a másik, hogy de hát ő nem is ezt akarta mondani. Már hol járunk attól, ahol ki akart lyukadni? Tehát, és ugye ez nagyon típusfüggő. Van, aki állandóan szereti jártatni a szert, jártatni, és most ő kifog egy introvertált nőt vagy férfit, akkor hát jaj neki, mármint az introvertáltnak, mert én fogom nagy dumásként tolni neki, és ő éppen csak felvezetné, még lehet kicsit halkabb hangján, és így tovább. És az 5 perc monológiának az utolsó másfél lenne a lényege, de hát addig esélye nincs, hogy eljut. Magyarán tudunk-e várni, hogy tulajdonképpen mit akar a másik? Ehhez is van egy tréning gyakorlatom, ezt is behozom. Ilyen nagyon praktik. A kommunikáció előkerül, már pedig ez az, a praktikusságban hiszek, úgyhogy jön egy második gyakorlat. Képzeld el, most nem hatan, hanem mondjuk üljünk 12-en, plusz én vezetőként egy tréningteremben. Körben ülünk, mindenki új arc, nem ismerjük egymást, és szerveződik a csoport. És a következő instrukciót hallanátok tőlem. Nézz jól körbe. Mindenkivel találkoztasd össze a tekinteted. Magyarul szemezzünk egy kicsit. Mi itt egymással fogunk dolgozni. Kapcsolj zárójel. Ha ez a gyakorlat előkerül, ezt mindig a tréningeim elején csinálom, mert nagyon sokszor nem nézünk egymás szemébe. Pedig ha van egy mély érdemi tekintet, mivel nyitok sokszor az előadásokon, ott is egy tekintetfelvétel. Könnyebb elindulni, mint hogy hát én most tolom, és nem érdekel. Tehát ez már hathat, kapcsolzárója bezárva. Csak tekintettel válasz magadnak párt. És akkor ilyenkor kicsit ilyen kedvetlenül feszélyezve, hogy húha, most akkor kit válasszak? De a párok létrejönnek. Létrejön 6 pár, üljetek oda egymás mellé, és induljon a következő gyakorlat. Tudsz-e beszélni folyamatosan 3 percig? Úgy, hogy a másik, ez a szabály, nem akaszthat meg. Aztán cserélünk, és 3 percig beszél, aki hallgatott, és így tovább, és több etap van, aztán cseréljük a párokat, és mondjuk 5-6 ilyen etap, és mindig mással beszélget, beszélni folyamatosan 3 percig. Rögtön megint kiderül, hogy ki kicsoda. 3 perc a végtelen üresség és sok, úristen, hát mit mondjak, addig valaki meg, na végre most fognak hallgatni, a nagydumások ennek sokszor örülnek. Lemegy a gyakorlat, és utána ezt az egész élményt, az élmény persze itt nem biztos, hogy pozitív, lehet, hogy nagyon megszenvedtél vele, lehet elemezni. És kiderül, hogy is működtél te, hogy mik azok a apró kis finomságok, ahol beavatkozhatsz a saját rendszeredbe. Mindig ez az érdekes, ha változást akarsz kommunikáció tekintetében, hogy mik a beavatkozási pontok, tudod-e ezeket detektálni, észrevenni magyarán. És ilyenkor mindig elsütöm azt, itt csak a visszajelzési szempontokból párat, hogy tekerjük vissza az időt, addig, hogy tekintettel választottatok párt. És ilyenkor a fontos kérdés, hogy téged választanak ilyenkor, vagy te választasz? Mert ugye itt nincs direkt felszólítás, hanem csak hát össze tudunk nézni. De ki választ kit? És itt át lehet kötni azért az életre, hogy az életedben általában téged választanak, vagy te választasz. A legutóbbi párkapcsolataidat, hogyha reméljük nincs túl sok a listán, de hogy azért mondjuk van egy pár, te választottál, vagy téged választottak. És hogyha megnézzük a munkaerőpiaci választásaidat, a cégeket te választod, vagy ők választanak? Oké, hogy jogilag ők a munkáltató jogkör gyakorlói, bla, de azért itt nem mindegy a belső attitűd. Aztán nagyon izgalmas az is, hogy megvannak a választások, ugyanezt kívülről látom. Na, ők most együtt dolgoznak. Ki megy oda a másikhoz? Ez sem mindegy. Ez sem mindegy. Mert hogy vannak azok a típusok, a laza, járuljatok hozzám, báránykáim. Én innen egy tapottat sem megyek, tessék akkor leülni ide, mert hát oké, mi összenéztünk együtt, tessék ide. És az nagyon extrém esetben, mondjuk van 5-6 etap, ő 5-6 etapban végig a székén ül. És mindig járuljatok hozzám. Van, akinek meg mi se természetesebb. Én jövök. Én jövök. Hát persze, hogy én jövök. Kicsit agilisabb, kicsit aktívabb. Itt fontos, hogy ebbe bármit bele lehet magyarázni, és annak az ellenkezőjét is, csak így magyarosan easy, ugye? Szóval, hogy csak könnyeden, tehát azért nem kell elkapkodni, de hogy általában ezek jelentenek valamit. És akkor lehet ezt bizony-bizony lehet elemezni. És még egy érdekes tanulsága ennek a gyakorlatnak, ugye alig ismerjük egymást, hiszen új a csoport. 5-6 etap, 5-6 új embernek beszélek 3 percig. És fölteszni a kérdést, hogy kinek volt jó mondani a monológomat? És miért? És miért neki? Ugye mi a főcímünk? Miért nem értjük egymást? Kinek szeretem mondani a belső tartalmaimat? Ugyanis ebben van egy önbeteljesítés. Ha valaki hofival élve ott ül balta arccal, balta arcú Gerzson ott ül velem szembe, nulla mosolyal, mert tudjuk le ezt a gyakorlatot, és haladjunk az elméletre, mert annak van igazi haszna, ugye? Akkor hát nekem nem lesz kedvem neki mondani, és rögtön már nem, hogy érzelmi híd nem lesz, semmilyen híd nem lesz, hanem létrejön ez a tudjuk le hangulat. Tehát nagy kérdés, a tudjuk le hangulat hány meetinget, értekezletet, tárgyalás, megbeszélést vág tacsra úgy a nulla kilométer kőtől, hiszen úgy ülünk be, hogy ennek az egésznek nincs értelme, tehát nem is fogjuk érteni a másikat. Ha már a meetingeket újra ide kevertem, ezeket a megbeszéléseket, az értés jegyében, nem lesztek persze népszerűek ezzel a technikával, de a beszélgetés végén föltenni a kérdést. Akkor most kinek mi a dolga? Ezt profánabbul mégis úgy is lehet mondani, hogy akkor mi a következő lépés? Mert ugye ilyenkor a társas felelősség megoszlik, mindenki beleolvad a karfás székbe, és hát majd valaki elintézi. Eltelik 2 hét, újra összejövünk, mert hát össze kell ülni, mert 2 hét eltelt, és nem volt meeting, úgyhogy muszáj. És akkor kiderül, hogy ja, haladhattunk volna jobban is, csak hát nem volt eléggé a jogkör delegálva, hogy neki ez a dolga, neki az a dolga, neki amaz a dolga. Úgyhogy ugyanis ez egy választás. Kimerek-e jönni az árnyékból? Mert ha van 4 link kollégám a 10-ből, a 4 link kolléga utálni fog, hogy ez a hülye limpár megint fölteszi a kérdést, hogy mi a következő lépés, így kaptam meg ezt a hülye projektet, és most írhatom meg ezt a rohadt tanulmányt. Pedig milyen jó lett volna csak úgy tenni, mintha dolgoznánk, ugye? Ez egy ilyen tipikus szituáció, akinek nem inge, nem, hogy magára veszi. Azért ez egy nagyon fontos dolog, de gyakori tünetjelenség. Hol tartunk most? Végigmentünk fő pontokon, és a járványtól kezdtük. Na most a téma egy fő blokkot még óhatatlanul hív, a férfi-női egyetnemértések és elbeszélések egymás mellett. Tehát amikor ugye biztos vagyok benne, ha valaki jött volna erre az előadásra, ugye még a rezümébe is benn volt, hogy hát akkor miért beszélnek el a férfiak és a nők egymás között, tehát ilyen párkapcsolati vonulatok, és így, tehát sokatokat ez foglalkoztat. Úgyhogy ez kihagyhatatlan. Azért a témában Karinti utánozhatatlan, ugye a több híres mondása is volt, nekem nagyon tetszik a lehet-e barátság férfi és nő között, ha igen, miért nem. És ugye vannak ezek a örökbecsű kis szösszenetek. Egy sztereotípiával nyissak. Ugye mit szeret a férfi? Mi, hölgyek, értjük és tudjuk, és mi megoldunk. A mit szeret a nő? Sztereotípia, tehát hogy nyilván ez egy nagy átlag, de a sztereotípiák nem véletlenül azért alakulnak ki. Hú, és most hányatoknak nem tetszik ez az iménti mondat, és akkor már egy félreértés spirálba mehetünk be, és majd a komment szekcióban lehet pro és kontra, és szétszeditek, hogy mit mondott előbb a limpár. Na de, hogy csak hallgasson meg, ugye? De én azért mondom el, hogy hogy összevesztem a főnökömmel, vagy a barátnőmmel, vagy az anyámmal, vagy az anyósommal, hogy csak úgy szeretném elmondani, és nem kell rögtön megoldani. És jön a férfi, a mérnök férfi. No jó, hát akkor azt próbáltad már, akkor az a következő lépés, azt kéne csinálni, és így tovább. És olyan jól el tudunk beszélni egymás mellett. Aztán, ami itt fontos, hogy mi a mumusod ebben a témában? Tehát aki most hallgatod ezt a blokkot, férfi-női egyet nem értés, vagy elbeszélés, miért nem értjük egymást a kérdéskörben, mi az, ami mindig finoman szólva böki a csőröd? Tehát, hogy úgy, de úgy nagyon. És hogy számodra ez micsoda? Hogy egyáltalán megvan-e a jó probléma definíció? Mert csak az, hogy minden férfi úgyis olyan, meg a nők egyébként is, ebből csak sztereotíp válaszok születhetnek, hanem hogy legyek konkrét, az első randikban mi zavar? Akár férfi vagy, akár nő vagy. Mi az, ami leginkább idegesít, hogy ez. Aztán amikor zajlik mondjuk az ismerkedés fázisa, na ott mik azok a tipikus tünetek, hogy ha ezt még egyszer meghallod, egy önmagad alakú lyukat válsz már megint, és menekülsz. Ugye? Tehát azok a pedig olyan kötelező panel, ezen át kell esni, de miért pont így? És már a másik nem tud erről, benyomja az első kérdést, és a te adrenalinod fölmegy. És akkor ez az egész megint nem róla szól, mert hozzuk a sémáinkat és a szkriptjeinket. Tehát, hogy én tudom, hogy páran unjátok ezt, mert ezt nagyon sokszor már becsempészem, nem véletlenül, hogy a második könyvemet épp írtam, már hál' Istennek a kiadónak leadtam február legvégén, ősszel jön majd ki. Ugye a tétés vonatkozások, a transzgenerációs téglák, hogy mennyi mindent cipelünk a múltunkból. Tehát ugye miért nem értjük egymást, de mondjuk engem úgy nevelnek, hogy nem tudom én, némelyik nő mindegyik egyforma. És a nőkben nem lehet megbízni, ugye? A női verziója, hogy kislányom, azért tudod, minden férfi alapvetően disznó és csak azt akarja. Na most van egy bizalmatlan légkör, itt jegyezném meg spoiler, trailer, a következő előadás ugye az önbizalmatlanságunk nyomában lesz majd áprilisban, hogy milyen formában ezt majd meglátjuk a járványhelyzet, hogy áll. Szóval, hogy van egy bizalmatlansági légkör, leülünk az első randi reményében, hogy talán itt ül velem szemben a férjem, leendő feleségem, de nem nulláról indulunk, hanem mínusz 48-ról, mert ő bármit mond, én a szkriptemen és a szűrőmön keresztül hallgatom azt, amit hallgatok. Tehát óvatatlanul nehéz, de valójában nincs ilyen, hogy tiszta lap. Hanem, hogy lehetőség szerint mondjuk van egy tiszta lap, de mindenkinél vannak jó kis pacák rajta. A kérdés persze az, hogy rázúmolsz ezekre a pacákra, és hogy ez az egész lap valójában fekete. Mert rázúmoltál, vagy reálisan a helyén kezeled. Ugye azért a nagy része még mindig egy fehér lap, és nézzük meg, hogy hogy lehet. A férfi, ugye, ért, megold. A nő szereti, hogyha... De akkor hogy vagyok, és a lelkem hogy van, és van már közöttünk mi érzés? Kialakult már? Na most, nagyon érdekes, hogy az érzés kifejezés hogy alakul közöttünk. És ehhez előkerestem egy kis vizsgálatot, hogy bejött az előadó, egy kis mini kutatás, és jelenlévő túlnyomó többsége nő volt a résztvevőknek. Tegye föl a kezét, aki szereti a férjét, vagy a kedvesét. És akkor hát zömmel, hál' Istennek, föltették a kezüket, nagyszerű. Ki az, akinél itt van a telefon? Ugye hát ez mindenkinél ott van. Írjanak a férjüknek, kedvesüknek egy SMS-t. Minden címzés és egyéb nélkül, hogy szeretlek, édesem. És utána cseréljenek telefont a szomszédjukkal, pár perc után, hogy nézzék meg a választ. A nők nagy része meg volt győződve arról, hogy ő gyakran kifejezi a férjének, kedvesének, hogy hát mennyire szereti a másikat. Na, jöttek a férfi válaszok. Tanulságos gyűjtés. Ki a halál szórakozik? Gyermekeim gyönyörű anyja, beteg vagy mi? Ja, én is szeretlek, Mizu is veled. Mi van? Megint összetörted a kocsit? Zseniális, nem? Nem értem, mire gondolsz? Következő. Már megint mit műveltél? Sok-sok felkiáltójel. Ne kerülgesd a forró kását, inkább mondd meg, mennyit akarsz. Álmodom, vagy mi? Ha nem mondod el azonnal, kinek szántad ezt az üzenetet, valaki meg fog halni. Azt hittem, megegyeztünk, hogy napközben nem iszol. Anyád megint hozzánk költözik? Csodálatos, nem? Tehát, hogy ennek a férfi verzió egyébként mi még? Ugye még viccünk is van rá, hogy én ezt mondtam a Zoltár előtt egyszer, és ez visszavonásig érvényes. Hát nem kell ezt így nagyon ilyen csöpögős ömlengésre venni. És én nem azt mondom, hogy esünk át a túlsó végletbe, hogy csütörtökön még közös selfie, mert anélkül nem megy le a nap, és posztoljuk a Facebookon, hogy mennyire szeretjük egymást. Ja, hát, hogy pénteken beadtuk a vállópert, az már egy külön történet, ugye láttunk erre is esetet, és az egyik fél könnyen lehet 2 hét múlva már mással selfizik, ugyanígy a permanens boldogság jegyében. Tehát nem ez a másik véglet, de hogy mennyi esne mondjuk jól neked, vagy a párodnak, vagy a gyerkősznek, és hogy ez mondjuk érdemi érzéskifejezés lesz-e. Egyébként az egyet nem értés és a miért nem értjük egymást témában Nekem az egy ilyen legkedvesebb, ilyen kis színes. Ja, imádom a kis színeseket. Párbeszéd. Mondd, tudsz táncolni? Igen, tudok. És szeretsz is? Igen, szeretlek is. Hát ezt imádom. Tehát amikor úgy, no de ebből van kevesebb. Tehát ugye nyilván, hát kijön egy ilyen előadásra el, kinézi meg, streamelve, vagy nem tudom én, megosztva ezt az előadást. Hát aki, ugye probléma hátán, most akkor megtudjuk a tutit. Hát az időnk nagyon megy, és ugye ez az idő alatt nem tudod meg a tutit. Ezek csak mind-mind ilyen probléma felvetések. Tehát, hogy ez az egész 60-70 perc nem ér semmit, és akkor mi is elbeszélünk egymás mellett, mi sem értjük meg egymást, hogyha az itt elhangzott tartalmak pusztán maradnak tartalmak, esetleg egy félmosoly, vagy egy káromkodás, hogy nincs igaza ebbe, bizony nincs igaza, és holnaptól mindent ugyanúgy csinálsz, ahogy eleddig. Mert semmi értelme nem volt. Akkor fölöslegesen szerveztük le a járvány ellenére ezt az egész alkalmat, hanem akkor van értelme, hogyha ugye itt ilyen különböző pontokba szedtem az előadás dandárjában itt a fontos tartalmi meglátásokat, és hogy nem az összeset, hagyjuk az összeset, az 2 évig tartana. Melyik lesz az egy szundi mindig belefér, ugye figyelmeztet, melyik lesz az a tartalom, hogy ebben próbálok, igyekszem valamit változtatni. Egy kis apróságot. Hogy jobban értsük egymást. Következő. A valóságot kérdezem. Kivel szeretnéd jobban érteni egymást? Tehát ki lenne az a személy, hogy... Mert nem, tehát ez a most ilyen teatrális lózunk mindenkivel, és akkor zen lesz, és béke lesz, és csodálatos. Nem. Nagyon sok emberrel nem akarjuk változtatni, örülünk, hogy ő úgy van kész, nem is akarunk beletenni ebbe a kapcsolatba, valójában nem is olyan kapcsolat. De ki az a 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 személy, hogy na velük milyen jó lenne, ha jobban megértenének engem, vagy én őket? Egy nehéz téma, az egyik legnehezebb kérdés ebben a témakörben, hogy érzelmileg egyébként elérhetőek vagyunk-e a másiknak. Mert hogy azért léteznek ám vasfüggönyök. Kit hogy neveltek? Nagyon sokan lezárjuk érzelmileg önmagunkat, és csak úgy teszünk, mintha elérhetőek lennénk, de nem biztos, hogy érzelmileg valóban elérhetőek vagyunk a másik félnek. Itt jegyezném meg, hogy és önmagunknak. Ugye volt egy ilyen lábjegyzet az előadás legelején, hogy én egyébként megértem-e önmagamat, megismerem-e a másikat és önmagamat, mert szeretnénk nem elbeszélni, de hát az ezek kellenének. Mennyit találkozunk önmagunkkal? Ugye a járványtól indultunk, mint apropó, mindenképp ide vinném vissza az előadásnak a nyomvonalát, hogy, és ebben a van pohár szemléletben, hogy mire lehetőség ez? Nem az, hogy cukormáz, tudjátok, tehát, hogy például itt van a csend, mint téma. Az intrapszichés csend az meghalt. Én azt látom az előző, nem vagyok egy matuzsálem, ugye ez még mindig látszik, de a rövid 10-15 éves pályafutásom alatt én azt látom, hogy az intrapszichés csend az meghalt. Ezzel azt mondtam, hogy valójában szinte soha nem vagyunk egyedül önmagunkkal, hogy ilyen kis színes, múltkor így fekszem az ágyban, éjjel 2-kor csend volt, nem sírt a gyerkőc, minden béke és nyugalom, és mondom, mi a jó Isten villog? Mert ma már ott tartunk, hogy a szénmonoxid mérő kontrollfénye percenként villan egy éleset, hogyha olyan típus, és villan. Tehát, hogy ugye te egyedül lennél a magányos éjszakában, és úgy beleburkolózva, tudattalanod, és tudatfelettesed mindenféle tartalmaiba, de hát nem tudsz, mert mindenféle ingerek jönnek még éjjel is. És akkor az, hogy most, ha valaki már csak tévére tud aludni, csak képernyőre tud elaludni, ezeket most mind-mind hagyjuk. Szóval vagyunk egyedül önmagunkkal? Ennek van persze praktikus vonulata is ennek a kérdésnek. 2 hete mondta egy középvezető, imádtam, időgazdálkodásról beszélgettünk, hogy ő rendszerint beírja a céges naptárba, hogy ugye XY önmagára nevezzük Amáliának, és azt mondja, meeting. De nem írja be, hogy kivel. Ugye ez a többieknek hogy tűnik? Hát jön egy külsős partner, belsős meeting valakivel, befoglalta a tárgyalót, és Amália okos, elmés. Amália meetingel Amáliával. Mert tudja, hogy a szervezeti kultúra olyan, azt viszont ott tisztelik, hogyha beírja, akkor azzal az idővel már nem kalkulálnak. Úgyhogy erre is egyébként lehetne ilyen elmés jogunk. Tehát az intrapszichés csend meghalt, nincs. Viszont az interpersonális csend, hát az pedig burjánzik, él, és az gyakorlatilag hát ilyen kolosszusi magaslatokban pompázik, mert hogy hát valójában csak úgy teszünk, mintha értenénk egymást, és mindenki ott van a közösségi hálón, és így tovább. De találkozik-e a lelkünk? Találkozik-e a lelkünk? Úgyhogy ezek nagy kérdések, gondolom én, számomra nagyok. Mit kezdünk most ezzel a karantén a jó szó? Nem tudom, hogy mi a jó szó. Karantén, elvonulás, önkéntes vagy hatósági. Szóval amikor otthon kell ülni a fenekünkön, vagy feküdni, vagy járkálni a szobában föl és alá. Hogy ugye az emlegetett időgazdálkodást megragadva, az ilyen típusú képzéseken, én vagy előadásokon rendszerint provokálom a társaságot. És hogy mire szoktátok azt mondani, hogyha több időm lenne? És akkor vannak ilyen frázisaink, ó, ha több időm lenne, ezt is megcsinálnám, azt is megcsinálnám, azt is. De hát kinek van erre ideje? Nyilván nem ebben a formában kívántuk magunknak január 1-én, az előző születésnapkor, hogy ha több időm lenne. Az életnek úgy tűnik van humorérzéke is, talán ez még nem számít morbid félpoénnak, de hogy hát most leszállította nekünk a sors ezt a több időt. Mire használom? A kortizol szintem, stresszhormon, az egekbe küldöm azzal, hogy egész nap a közösségi fórumokon a posztokat nézem, ahol csak egymás hergelése zajlik, pro és kontra. Ha még valami politikai vonulata is van, akkor már végképp. Vagy valamiféle szabályrendszert beviszek. Ugye miről szól a krízis? A krízis egy beszűkült lélektani tudatállapot, ahol általában sokkal inkább a jelen kénköves poklában ragadunk, és nem látjuk a jövőt, hogy ez egyáltalán lesz, mert hát miért is lenne. Elolvasok 4-5 posztot, és kiderül, hogy tulajdonképpen Armageddon van, és mind itt halunk. Látunk nem egy ilyet, nem kettőt. Ha az álhíreket is belevesszük, akkor meg végképp. Na ne essünk át a másik oldalra, tehát ez igenis egy komoly dolog, és abszolút vegyük komolyan, tehát a realitás talaján álljunk. De hogy lehet, hogy esetleg a kortizol szintemet nem kéne ennyire a magasba, és elgondolkodni, hogy hogy tervezem, milyen struktúrát adok a következő 1-2 hétnek. Mi az, amit de jó lenne megtenni? Mert eddig ezt mondtam, hogy ha több időm lenne, megtenném, hát akkor esetleg neki lehet állni, neki durálhatom magamat, hogy ezt vagy azt vagy amazt, tehát ezt most helyettesíts be. Én például hoztam egy ilyen kis figurát, hogy többet fogok legózni a gyerekkel a következő időszakban. Mondjuk ő még pici, tehát ez valójában most én lelem az örömömet ebben, mert még ő dupló legózik. De hát mégiscsak, na nem véletlenül hoztam el ezt a figurát, tehát a kérdés az, hogy krízis idején megtalálod-e a pajzsaidat? Tehát, hogy egészséges énvédelem, egészséges önvédelem. Most nem a 400 000 guriga WC papírra gondolok és a felhalmozásra, hanem hogy véded meg attól magad, önmagára mutató mondat lesz, ami a te pszichés jóllétedet, a lelki békédet kizökkenti. Van-e egészséges önvédelmed ebben a tekintetben? Hogy ez a anyád sirámai, a főnököd károgása, a saját lelkednek a parája, nem tudom, vagy melyik cikk, nem tudom, de hogy mikor adod oda a lelki békédet a következő időszakban? Ez egy fontos pont. Itt van nekünk egy dárdánk is. Fel vagy-e vértezve azzal, amivel fel kell lenni? Most nyilván ennek van fiziológiás vonatkozása, tehát immunrendszer egyebek, de hogy ebben ne én legyek az okos, ezt valami hasonló előadást orvostól, dietetikustól, egyéb szakértőktől hallgass meg. De mi az a pszichés felvértezési lehetőség, amit igenis a kezedbe kellene és lenne érdemes venni. Mert ez egy a mindennapunk lelki békéje múlhat ezen. Tehát nem mindegy, hogy amikor elmúlik a krízis, már pedig a krízis el fog múlni. Hogy mikor, nem tudjuk, de a krízisek már csak ilyenek, azok is elmúlnak. Nem mindegy, hogy milyen pszichés státuszban várjuk az újrakezdést, mert hogy lesz dolgunk. Tehát, hogy itt ugye már most lehet hallani a mindenféle cikkeket a gazdasági károktól, hogy állítólag a 2008-as válság az egyszerű náthának fog tűnni, ahhoz képest, ami most van. De nem mindegy, hogy megyünk majd be ebbe az új rendbe, mert hogy azt gondolom, hogy akkor vagyunk realisták, hogy némiképpen egy új rend készül. Én például nagyon bízom benne, hogy nagyon sok munkáltató fölismeri, hogy a home office és a lazább munkarend az nem belzebúbi ördögtől való történés, hanem hogy a feladat tényleg az lenne, hogy a munka legyen elvégezve. Oly mindegy, hogy ezt honnan végezzük, reggel 5-kor, este 10-kor, hogyha a munkakör olyan, akkor talán meg lehet ugorni ezt. Bízom benne, hogy lesznek ilyen típusú felismerések, azon túl, hogy baromira fog fájni. Sokunknak. Tehát munkanélküliségi ráta és egyebek, ugye ezek mind-mind. Csak itt nem győzöm eleget hangsúlyozni, ahonnan indultunk, a van pohár szemlélet. Hogy nagyon nem mindegy, hogy tespedünk majd a krízisben, és hogy ugye mi magyarok tudjuk, hogy elbánt velünk az élet, a sors kegyetlen, a túlélésről szól, és etc. ezeket most nem mondom végig, hogy ezek mind-mind ilyen téték, hanem hogy megnézzük azt, hogy oké, de mi ebben kihívás, mi az, amin változtathatunk, mi az, amiből hát megugorható egy más minőség. A Nietzsche mondta, hogy ami nem öl meg, az erősebbé tesz. Oké? Hogy leszünk ezáltal erősebbek? Vagy egy kedvenc technikámat hadd osszam meg veletek, én ezt most naponta kérdezem. Ugye képzeletre ennyi talán személyes belefér, ugye amikor múlt héten bedőlt az egész rend, a normál rendtartás, akkor hát azért egy 10-20-as nagyságrendben előadásaimat mondták le, kliensek időpontokat mondanak le, workshopok, tréningek nincsenek megtartva. Most dőlhetnék a kardomba, de a kérdés ez, és azóta minden nap felteszem ezt a kérdést, hogy szolgál ez engem? Mit lehet ilyenkor máshogy csinálni? Mire nézhetek rá? Megállhatok-e, hogy az intrapszichés csend igenis éljen, és ne meghalljon, hanem gyakorlatilag Főnix módjára feltámadjon, hogy elgondolkodni. Most lehetőség van a jó értelemben merengésre, a gondolkodásra, hogy ránézni a saját életutunkra, hogy mettől meddig tart, hogy élünk 27.375 napot, ez egy átlag magyar életút, ebből most van kutya nehéz 30, 60, 90, 120 napunk, nem tudjuk, de azért egy véges szám, amíg majd szépen lecseng ez a járvány, és hogy ez a 100x nap hogyan változtatja meg majd a gondolkodásmódunkat arról a több ezer napról, remélhetőleg, ami még előttünk áll majd. És akkor mire tanít ez minket? Így is bele lehet menni. Remélem, hogy bólogatnak majd itt a kollégák, hogy nem mentem el egy ilyen túl csöpögős bólogatnak irányba, de hogy azt gondolom, hogy ténylegesen van pohár, és hogy ebben van egy felelősségünk, hogy mit képviselünk. Abban hiszek, hogy mindig van másik út, mindig tehetünk mást, mint eddig tettünk, és végső soron továbbra is ezért lesz lehetséges a változás és a változtatás. Unikális körülmények között voltunk. Bízom benne, hogy a következő már nem ennyire unikális körülmények között zajlik, meglátjuk. A szervezők egyébként műhelytitok töretlenül lelkesek, tehát valamilyen formában biztos, hogy az áprilisi előadást is hallható lesz. Ugye önbizalmatlanságunk nyomában ez lesz a téma. Hogyha esetleg még mindig lesz ilyen csúnya aktualitása, akkor természetesen fogom kötni akkor is a témához az elhangzottakat. Azon túl, hogy nyilván, mint ma is hoztam a római pontokba szedett kis tartalmakat, arra is sor fog kerülni. Ilyenkor kell valami frappánsat mondani, mert ugye akkor jobban üt a vége, Nekem a Miért nem értjük egymást témában mindig Seneca bácsi jut eszembe, aki Isten nyugtassa, ugye azt mondta, hogy aki félve kér, felszólít a visszautasításra. Azt gondolom, hogy az új érában, bármikor is következzék be, nagyon fontos lesz, hogy az asszertív jogainkkal merünk-e sáfárkodni, merünk-e élni, mert aki félve kér, felszólít a visszautasításra, és így nem is fogjuk érteni egymást. Vigyázzatok magatokra, van pohár. Szerpusztok!
Elhangzott! Miért nem értjük egymást? Közös nevezők nyomában. Limpár Imre tanácsadó szakpszichológus előadása az ELTE Karrierközpont szervezésében 2020. március 17-én. A járványügyi intézkedésekre való tekintettel a felvétel a Karrierközpont képzőtermében közönség nélkül készült.